Nagy szeretettel köszöntöm. Ez az AUDMAX, a Debreceni Egyetem könyvtárának, a DENK-nek a műsora. Én Takács Hajnalka vagyok, a műsor vezetője, a könyvtár munkatársa. Mai epizódunkban László Gyula, Széchenyi díjas régész, történész, képzőművész, egyetemi tanár munkásságáról, a kettős honfoglalás elméletének megalkotójáról beszélgetünk. 25 évvel ezelőtt, 1998. június 17-én hunyt el László Gyula. A székely származású régész professzor és képzőművész a 20. század legnagyobb hatású őstörténet kutatója volt. László Gyulának kétségkívül a kettős honfoglalás elmélete volt a legnagyobb hatást és vitát kiváltó elgondolása, amelyet 1960-ban dolgozott ki. A témában résztvevő szakértőnk Szendrei László, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szaktájékoztató könyvtárosa, akinek 2017-ben Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek címmel jelent meg könyve. Először a kettős honfoglalás gondolatkörét járjuk körbe. Milyen következtetésre jutott László Gyula?
Hát köszönöm szépen a meghívást, és hát ahogy a felvezetőben is elhangzott, valóban, hogyha most megkérdeznénk bármilyen őstörténettel, vagy régészettel foglalkozó kutatót, vagy netán akár még hallgatót is, de akár a szélesebb közönség, vagy olvasóközönséget is, hogy László Gyuláról mi jut eszébe egyből, valószínűleg 100-ból 99 azt mondja, hogy a kettős honfoglalás. Tehát ennek tényleg akkora, úgymond nagy durranás volt abban a korszakban. Annyit még kiegészítésre még elmondanék, hogy a 1895-ben Nagy Géza, ez szintén egy régész történész, vetette fel elsőként ezt a problémát. Voltak már nyilván korábbi előzmények is, hogy kialakult ez a három, korábban csak két osztatú őstörténeti felfogás, tehát a hun és magyar, illetve utána közbeiklődött az avar is, tehát hun, avar és magyar, de igazából, tehát Nagy Géza 1895-ben, ezt érdemes talán még így megegyezni, de valóban így igaz, hogy László Gyula dolgozta ki. És amúgy ő már elkezdett vele foglalkozni, már az írásaiban már olvasni ilyen megjegyzéseket már az 1940-es években is, tehát már az első ilyen nagy, komoly munkája, a honfoglaló magyar népélete, ami 44-ben jár meg, hogy abban időszakban is már elkezdett ezzel foglalkozni, de igazából a 60-as években kezdett hozzá már komolyabban kidolgozni az elméletet, és a publikálása pedig 1970-ben történt, a archeológiai értesítő, illetve kicsit a nagyobb közönség számára a valóságban is megjelent ugyanaz a tanulmány, és majd később, majd 78-ban pedig könyvalakban is. A lényeg, hogy ő azt gondolta volna, hogy ezzel, ahogy a ő nevéhez szintén fűződik egy ilyen kis jelmondat, hogy a termékeny bizonytalanság, illetve ez gyakorlatilag, ez természetesen a magyar őstörténeti korszakra vonatkozik, hogy egy ilyen vitaindító, egy problém, tehát gyakorlatilag igazából ez egy ilyen kicsit olyan, mint ha bedobtunk volna egy követ, ez a magyar őstörténet, hát most lehet, hogy kicsit csúnyábban fogalmazok, hogy pocsolyájában, mert hát eléggé megoldatlan még máig is a magyar őstörténetnek a felfejtése, és tehát az volt a célja, hogy vitát generáljon, hogy hozzászóljanak, és ez egy építő. Tehát gyakorlatilag kicsit olyan, mint korábban egy kis analógiát használva mondjuk a Széchenynek a kaszinó gondolata, hogy ott az eszmék ütközzenek, és érveljenek az emberek a felfogásaik szerint, és ez ebből valami jobb, mindenképpen valami jobb fog kijönni. Hát ez volt a terv, de igazából nem nagyon sikerült, tehát nem nagyon érte el azt, amit szeretett volna, mert érdemben nagyon kevés reakció született, és azok között is inkább negatív. Egy érdekes volt, ami általában még a, most, hogy megnéztem most ennek a beszélgetés apropóján a emlékkönyvet újra, és ott van egy kis rész, ahol kimondottan igen, erről is ír a szerző, egy rész.
László Gyula
emlékkönyv. Igen, emlékkönyvről van szó, és ott egy régész, hát egy fiatalabb kortárs, ír arról, hogy ahogy pont erről, hogy a kettős honfoglalás elmélet ez hogy alakult ki, és csak az a meglepő, hogy ő is ezt írta, hogy nem volt semmi hatás, ő nyilván a kicsit a fősodorbeli szemléletet képviseli, tehát inkább ez akiknek ez már sok volt, erről majd még beszélünk, hogy be van, akinek meg utána kevés.
Igen. Mire gondolt László Gyula? Tehát, hogy először talán azt fejtsük ki, hogy mi volt az ő alapgondolata, és aztán arra reflektálva, hogy mik voltak,
ja,
a
viták.
Tehát, hogy a maga az alapgondolata, mag.
Tehát igazából a fő kérdés az az, hogy gyakorlatilag mikortól van a Kárpát-medencébe magyarul beszélő népesség? Néha ezt úgy is felteszik, ami nem feltétlenül pontos, hogy magyarok, mert itt bejön egy másik nagy probléma, hogy milyen nyelven beszéltek, akár Árpádék is, mert itt is, még máig is a szakirodalomban elég megosztott, pedig azért valószínűleg át lehet hitelni ezt a problémát. Tehát magyarán az, hogy az elit, hogy törökül beszélt, valamilyen török nyelven. Ez az egyik elmélet, és úgymond a köznép nagy része pedig magyarul. Aztán, hogy ez valóban hogy van, írásos források nélkül, ez az egyik legfontosabb hiányosság, úgy az egész korszakra nem tudjuk most sem megmondani. Tehát az alapprobléma tehát ez, hogy mikor jött be úgymond a magyar nyelv a Kárpát-medencébe. És ennek a őstörténeti része van régészeti vetülete, van természetesen nyilván nyelvészeti vetülete is, és hogyha itt, amit már korábban említettem, ez a régi előkép, ez a kettős vagy hármas osztatú őstörténet, ami még nyilván ez a krónikáknak a tölteti képe, ez is azért valamilyen szinten azért hatással van természetesen az elméletre. Itt láthatjuk, mert ez a kettős honfoglalás létrejöttét gyakorlatilag az avar korszakba képzelte el a László Gyula. És nem csak úgy az avar korszakba, ez gyakorlatilag az 560-as évektől vagy van a vita még most is, hogy meddig tartott, annyi biztos, hogy az egységes Kárpát-medencei avar uralom az a 9. század elején bomlott fel. Nem a frankok, ahogy általában a köztudatban, illetve a nyugati történetírás is, nem tudom miért, hogy ezt erőltet, ugye a frank vonalat, hanem a bolgár, igazából a bolgár támadások következtében, és több részre osztott, több úgymond önálló, illetve vazallus, hát fejedelemség, avar fejedelemség is kialakult, és azok közül csak az egyik volt a frankok alá vetett, de az is a legújabb kutatása szerint az is inkább igazából csak névleges volt, mert gyakorlatilag a frankok nem tudtak megtelepedni, tehát nagyon-nagyon kevés frank régészeti emlék van a Dunántúról, ami van, meg az is inkább a mai legnyugati megyékben, tehát Vas, Sopron, azokban a megyékben található. Tehát, hogy ez a fő csapás, és illetve ez a másik dolog, hogy az avar korszakon belül, itt jön be nyilván a régészeti vonal, az úgynevezett griffesindásnak nevezett csoporthoz próbálta kötni. Ez körülbelül a 670-es évek környékre teszik az ő bejövetelüket, és tölteti szempontból pedig az egységes onogur birodalom felbomlásához kötődik, az egy kuvrat nevezetű, az utolsó kán halála után, öt része bomlik a birodalom, és az egyik fiú, öt fia volt, és ő jön a Kárpát-medence felé is, ahhoz, hogy hozzá kötődik ez a betelepedés. De ez egy másik probléma megint, hogy az onogúrok körében, hogy most élhettek-e magyarok. Tehát az alapprobléma mindig az ezeknél a úgynevezett sztyeppei birodalmaknál, hogy mindig a vezérnépről van elnevezve a birodalom. Ez már így van a szkítáknál, így van a szarmatáknál, utána a hunoknál is így van, onogrok és avaroknál is. Sőt, utána természetesen magyaroknál, nálunk is van. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy az a kettős tudat, hogy van a nép, tehát Magyarország, és van a úgynevezett hungaros tudat, ami még egészen a reformkorig is még mindig megvolt. Tehát az azt jelentette, hogy aki Magyarországon él, az hungarus is volt, nem feltétlenül magyar. Tehát az lehetett teljesen mindegy, hogy milyen, de ebben az országban él. Tehát volt egy ilyen nagyon érdekes ilyen kettős tudat. És csak az, hogy aki a birodalom rész lett, az egyből részben, tehát hun lett, avar lett, vagy korábban szkét, a szarmata lett, ez nagyon megnehezíti a konkrét népnek a beazonosítását. Ez a magyarságnak a őstörténetében ez egy óriási probléma. És ezért van az, hogy rengeteg néven ismernek minket. Hát nem csak ez a tűt, az van több név is, van ilyen archaizáló, de van más nevek is, és nem lehet mindig belőni, hogy ez tényleg rólunk szól el, mert nem csak minket neveztek ilyen néven. De amikor már ez a klasszikus elnevezéseink felbukkannak, tehát nem csak a türk, mert türk azt tudjuk, azért az nagyon sok minden, de az ungarus, az viszont az már jóval érdekesebb. Szokták ott is az onogurokat ott is bekeverik, de...
Mikor jelenik ez meg?
Ungarus, na ez az érdekes, még ez kicsit ez más szál, és ez már a kettős honfoglalásnak a túlgondolásához kapcsolódik. Ha jól emlékszem, ez már a Király Péter vezető szlavista gyűjtötte össze legteljesebb módon a nyugati forrásokba a ungarus, meg annak a szóváltozatainak a megjelenését, illetve azokat a forrásokat összegyűjtötte. Ilyen sok kritikát kapott ezért, de érdemben őt sem vele ezzel se foglalkoztak. De már a 6. század, tehát 560-as évektől előfordulnak, és nem meglepő módon akkor kezd egyre több lenni a forrásokban, mikor ez a, mint az én említett, mikor az avar egységes birodalom felbomlik. Tehát mikor az egységes politikai hatalom felbomlik a Kárpát-medencébe, akkor sokkal több. És nem csak azért, nyilván persze van egy része, hogy a írásbeliségnek a terjedése természetesen, de azért a bizánciak, azért náluk azért mindig is írtak, ez inkább a felfejlődő nyugati krónikás sokra vonatkozik, Annalis, akik írták ezeket a kis éves tudósításokat mindig. Mert mindig, tehát a szomszédokat, főleg ha veszélyesek voltak, mindig figyelték, mindig voltak kémek. Amúgy is volt nyilván valamilyen szinten, még hogyha adott esetben még ellenséges volt a viszony, akkor is voltak kereskedelmi kapcsolatok. Tehát ez azért nem úgy volt, kicsit vannak elég ilyen torz képek, amik ez a sötét középkornak az általános képéhez kapcsolódik. Tehát azért nem teljesen így voltak, sőt, még házasodtak is egymással. Tehát azért a történetírásnak van olyan betülete, hogy hát ez a klasszikus, hogy a győztesek, vagy és egy kicsit egy ilyen némi, felülről, vagy felsőbbrendűségi, vagy már nyugati, az európai szemléletből nézők, és akkor kicsit így hajlamosak voltak a történészek, illetve a történetírók is kicsit így ledegradálni ezt a részt, pedig azért tudjuk jó, hogy a kelet nagyon sok mindent adott a nyugat kultúrájához, és hát ez azért eléggé közmondásos, hogyha valaki ezt kicsit komolyabban belemegy a témába. De térjünk vissza, hogy akkor az elméletéhez, tehát igazából ez volt a fő probléma, tehát amit a László Ugyai elméletben, hogy tehát 870-es évek a griffes indásokhoz kötötte, és hogy magyarul beszéltek már. Szerinte. És ezzel igazából az a baj, hogy bebizonyítani, tehát olyan 100%-os bizonyítékot írásos források hiánya miatt nem lehet. És ezzel ma is így vagyunk. És akkor itt utalnék vissza az érdembeli hozzászólásokhoz, ami érdekes módon nem a nyelvészek felől érkezett. Klasszikus érvelés, hát Árpádik, ekkor jöttek, hát akkor hogy lehetne, hogy itt magyarok voltak? Nem, kész. És ezzel el is lett söpörve a dolog, és nyilván ezt a tételt elfogadó történészek nyilván ugyanígy látták, viszont a klasszika filológus Moravcsik Gyula, egy elég nagy név, ő például, aki bizantológus volt főleg, ő például felvetette, hogy pont ezt a forrás jel miatt, hogy egyszerűen nem mondhatjuk ki azt, hogy pontosan tudjuk, hogy a magyar nyelv mikor érkezett meg a Kárpát-medencébe, de gyakorlatilag a római korszak vége, a hunkorszak elejétől, tehát ez mondjuk olyan durván mondjuk a 400-as évek eleje, gyakorlatilag onnantól kezdve bármikor bejöhetett. Bejöhetett a hunokkal, bejöhetett az avarokkal, kútrigúrokkal, nagyon sok mindenki, nagyon sok népmozgás volt. Jóval több, mint az avarkorban is, nem csak az a nagy griffes indás, úgymond, hanem volt más. És ezeket a régészek már ki tudják mutatni, annak ellenére, hogy viszonylag egységesnek tekintett ilyen sztyepei civilizációnak a részesei voltak ezek a népcsoportok, de azért mindig volt az, hogy nem tudom, a temetkezést, hogy kicsit egy picit más, hogy a tárgyi kultúra is volt valami jellegzetesség, amik igazából ők, vagy a tájolás, sírok tájolása, tehát sok ilyen, tehát a régészek nagyon sok mindent tudtak, meg már akkor is, hát értelemszerűen nem tudták annyira megérvelni ezt az álláspontot, és nem merték ezt a konfrontációt az egész a tudományos életben, hogy a történészek meg a nyelvészekkel ezt az összeződlést megkockáztatni, mert nem is érezték, hogy annyira védett ez az álláspont. Ráadásul valóban nem volt annyira védett, mert ez a griffes indás motivum készlet, ez már részben már előfordult, tehát máshol is egy kicsit, tehát hogy ilyenekkel is úgy támadgatták, hogy ezért nem teljesen tökéletes ez az elmélet, illetve mondom, hogy valaki meg, hogy mi akkor jöttünk be, akkor így ez teljesen értelmetlen. Tehát nem lett belőle az a termékeny vita, amit eredetileg szánt, és így gyakorlatilag ezek az alapkérdések is, hogy tehát nem az, hogy melyik népcsoportra jöttünk be, mondjuk Árpád honfoglalás előtt, tehát azt se kutatták igazából, illetve például máig megfejtetlen a székely kérdés, ami szintén szorosan kapcsolódhat, mert ő, tehát ezt sejtette László Gyula, hogy a székelység aznak a bejövőknek egyfajta, hát ilyen maradványa úgymond, tehát inkább azzal, de itt van több elmélet van, mert valaki a hunuralom maradványaiban látják a székelyeket, de nehezen bizonyított dolog ezek, mert hogy nincsen forrás. Tehát gyakorlatilag 400 évettől kezdve nincs forrás, illetve amit találtak, amúgy ez még így, még mindig nem teljesen igaz, mert azért a Kárpát-medencében találtak olyan tárgyakat, amire vannak rovásírások. De ugyanaz van, hogy megint megy a vita. Tehát nem, nincs azt mondjuk a legismertebb, ez a szarvasi tűtartó, de amúgy ezeken a nagy aranykincseken is, meg azokon is találtak. Vannak rovásfeliratok, de itt megint az van, hogy egyik kutató szerint az nem tudom, ótörökül van, másik szerint nem tudom milyen nyelven. De tehát hogy nem lehet tudni.
Ennyi nézet közül azért nincsen egy egységes irányvonal, amelyben a tudósok mégis megállapodhatnak, hogy nagyjából azért olyan 90%-ban nagyjából így lehetett, mert ugye, hogy nagyon, tehát hogy ellentmondásos, többféle nézet, elmélet ütközik egymással, de valami közös kompromisszum nincs a témában?
Nem, nincs. Azt kell mondjam, igazából nincsen, mert tehát gyakorlatilag az Árpád-féle honfoglalás tól tisztul a kép, de igazából még ott is vannak a viták, mint ahogy említettük, hogy most akkor törökül beszéltek? Vagy ki beszélt, ha törökül beszéltek, akkor most a vezető réteg beszélt török, vagy hogy? Uh-huh. Ennek az elméletnek, tehát nem is feltétlenül most a kettős hangforrás, hanem az, hogy tehát mert ott lehet, mivel ez egy konkrét elmélet, tehát a 670-es évek, griffes indulások, stb. Tehát az könnyen, ilyen szempontból könnyen támadható, és támadták is. De, hogyha arról beszélünk, hogy az Árpád-féle honfoglalás előtt már voltak magyar nyelvű néprészek, éltek itt a Kárpát-medencében, az egy teljesen más felütés az egész dolognak. Mert ott akkor nyilván lehet vizsgálgatni egy csomó kérdés, és az az érdekesség, hogyha ezt feltételezzük, akkor sokkal jobban összeállnak a képek. Tehát egyrészt, hogy miért ment olyan viszont zökkenőmentesen az Árpád-féle honfoglalás. Tehát a szomszédok semmit nem érzékeltek a dologból igazából. Tehát azt nem turistítok, hogy nem tudom én, nagy háború folyik, a hunok vagy avarok, mert így nyilatkoztak az árpádi honfoglalókról is természetesen, hogy ott nem tudom, kikkel csatáznak, vagy valami. Nem, nyilván a krónikánkból az jön ki, hogy tehát dezintegráció volt, tehát hogy tényleg azt, hogy sok ilyen úgymond kiskirály, csak nyilván nem tudom, fejedelem, dux, akárminek hívták, és az vagy behódolt, tehát elfogadta, örömmel üdvözölték, vagy akkor fegyver, vagy tudjuk ezeket, hát a mondáiban, ezekben a mondáiban is benne van, hogy az klasszikus szvatopluk monda, vagy a nem tudom, hogy én maró, stb. Tehát, hogy vagy behódoltak, és csatlakoztak, illetve vagy aki ellenszegült, abban, tehát nem magától, és az volt, hogy természetesen nem magától, hanem valami külföldi segítséggel, valami kinti segítséggel, mert voltak bolgár fejedelmek is, bolgár származású fejedelmek is, itt a Kárpát-medencében. Tehát, hogy zökkenőmentes volt. De ez csak az egyik eleme. Aztán a másik, ami szintén már régen tudjuk, és tudta László Gyula is, és azóta ez jóval megerősödött, tehát sokkal jobban, tehát sokkal több lett, az antropológia, az embertan. Mert gyakorlatilag kijelenthető, hogy az árpádkori népesség nem a honfoglalóktól származik nagyobb részben, hanem az itt éltettől. Ez pecsétes papír. Tehát ez annyi lelet van, hogy ezt ki lehet mondani. És akkor ez megint úgy elgondolkoztatja az embert, hogy akkor az hogy van? Mert gyakorlatilag a 10. században itt már egy homogén magyar nyelvű népességről beszélhetünk. Abban viszont mindenki egyetért. Tehát, hogy ez a homogenitás, hogy mintha tényleg egy teljes nép. És nem akkor alakul ki. Nyilván biztos vannak ott is persze mozgások természetesen, de egyértelmű, hogy nem úgy van, ahogy korábban gondolták. És emellett amúgy nyelvészeti. A helyneveink, azok is nagyon érdekesek, illetve a úgynevezett délszláv nazálisnak a kérdése, tehát gyakorlatilag ami azt jelenti, hogy azt csak úgy lehet megmagyarázni a nyelvünkbe, hogyha azt feltételezzük, hogy volt elég idő, hogy az kialakuljon. És az, hogy, tehát magyarán, hogy nem lehet, hogy a honfoglalók egy pár 20 év alatt ez végbe megy a nyelvbe. Mert azt tudjuk azért, főleg régebben, ahol nyilván kevesebb népesség, nem volt annyira szoros interakció a népek között, azért lassabban történtek az egymás melletti népek egy hatása egymásra, úgymond az ilyen nyelvi hatása és az areális hatása, aminek jó nagy vagy jelentősége, mint ahogy gondolnák, ez is egy új elmélet a nyelvészet körébe, ami így üdvözöntlendő. Tehát ez is arrafele megy, és így azt is meg kell említeni, hogy valószínű, hogy volt egy úgynevezett avar-magyar asszimiláció is, amilyen szinten, mert az avar szintén a sztyeppei civilizáció népe, tehát sok-sok nép. Az az érdekessége, hogy maga az avar fő vezérnép, úgymond, arról mi most se tudjuk. Mi most is az van, megnézzük a szakirodalmat, nem lehet tudni, hogy milyen nyelven beszélnek. Valaki szerint valamilyen hótörök, valaki szerint mongol, valaki szerint valami szintén valami altáji, nem tudjuk. Csak a tudományban egy ilyen attitűd, egy ilyen kényelmetlen attitűd, hogy ő szeret megmagyarázni mindent, és még akkor is megmagyarázza, amikor nincs elég bizonyítéka rá. Tehát egyszerűbb azt mondani, hogy nem tudjuk, sokfajta lehetőség van. Ezt nyilván a többi segéd meg társadalmányoknak az eredményei alapján, később azért ezek a pászlódók szépen azért úgy összefele rakódnak. Talán kicsit jobban is tudjuk ezeket ön majd megmondani.
László Gyula azt mondta, hogy ő a szegény ember régésze kívánt lenni. Mit értett ez alatt?
Hát itt a szegény embert, itt nyilván az átlag, tehát az egyszerű magyar ember. Ról azt kell tudni, hogy tehát ő igazából nem csak a honfoglalás, tehát avar honfoglalás, úgymond a népvándorlás korabeli. Tehát van a régészeten belül van egy ilyen terület, hogy a népvándorlás korra foglalkoznak, és ebben nyilván nagyon sok minden belefér, és ez általában főleg nyilván a sztyeppei civilizációnak a mozgásai, amit érintik a Kárpát-medencét, de természetesen azért benne van korszakban azért a Karoling, meg a longobárdok is éltek, tudjuk, azért mások is éltek, a gepidák is természetesen, ami szintén nagyon érdekes probléma, még jóval korábban, még a hunok előtt itt voltak, és együttműködtek a hunokkal is. Lényeg az, hogy azért az elit, tehát mikor a régészek találnak valamit, a köztudatban úgy van, hogy igazából akkor kapja fel a fejét az ember, hogyha valami nem aranykincs, nagy szabjakat, fegyverek, ilyesmit találnak. De hát a síroknak nem is a 90, hanem lehet, hogy 99%-a nem ilyen, hanem úgymond a köznépnek a sírjai, ahol az már nagy szerencse, hogyha már a csontokon kívül találunk valamit, vagy találnak a régészek valamit, és amit találnak, abból próbálják összerakni az akkori életet, és van egy nagyon érdekes mondása László Gyulának, hogy ő úgy mondta, hogy a temető az a halott falu. Egy meghatározott rendben temetkeztek az emberek. És itt van még egy ilyen nagy téveszme, ami szintén belekavart itt a magyar őstörténeti dolgokba, hogy korábban nagyon sokan azt hitték, hogy ezek az egyszerű szegény sírok, azok az ilyen alávetett szlávok, meg ilyesmi. Nem. De épp az, hogy az új adatok révén már pont fordítottnak látszik a dolog, tehát nem az avarok szlávosodtak el, hanem a szlávok, az itt a Kárpát-medencében élő szlávok avarosodtak el. Tehát maga nyilván a tárgyi kultúra, a sírok ezt mutatják.
László Gyula kutatásai alapján mit tudhatunk meg őseinkről? Hogy néztek ki? Milyen lehetett a habitusuk?
Nehéz így.
Tehát az 50 rajza a honfoglalókról című könyve, amelyben ugye a saját rajzai
igen.
Abban volt egy képe az eleinkről, hogy ez mennyire
autentikus?
Valid, igen.
Ez természetesen így, tehát ő azért, tehát amikor ezeket csinálta, értelemszerűen az egész nemzetközi szakirodalmat átnézte, és azért nagyon sok, tehát azért a sztyeppei civilizációt azért sokan kutatták. Mondjuk az a baj, hogy főleg az utóbbi évtizedekben, tehát orosz, hát korábban nyilván Szovjetuniónak a tudós gárdája, ami nem feltett a orosz, hanem lehet mindenféle, de mivel oroszul publikáltak, és kevesen, tehát nagyon kevés információ jött, tehát az még mindig egy ilyen fehér folt a Oroszországban, vagy Ukrajnában, meg a tagköztársaságban lévő múzeumoknak az anyagai. Mert mindig nincsen rekonstruálva, hogy pontosan akkor hogy is történt ez, hogy vonultunk el, de lényeg az, hogy nagyon sok lelet van, ami még beazonosításra szorul, és lehet, hogy az magyar lelet, de ezt mindenképpen felhasználta, amúgy László Gyula is az ábrázolásokban, és így aránylag ez tényleg hiteles rekonstrukciókat tudott ő is csinálni. Amúgy nyilván ezt úgy össze lehet vetni az írásbeli forrásokkal, mert a korabeli, hát főleg a, tehát nem is a nyugati, mert ők azért kicsit nagyon furcsán nézték, egyrészt mi ellenségei voltunk, meg hát nem keresztények. Tehát ők egy ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen démonikus leírások vannak, hogy milyen a keleti szörnyű hunok, vagy arabok, vagy magyarok. Viszont a muszlim források, azok viszont teljesen korrekten leírták. Fenn is maradtak, több forrásban is tudjuk, hogy milyen, tényleg egy ilyen, amit később talán majd a tatár, mongol birodalom környék, tehát azok a típusú ilyen előkelő, tehát lovas, vitéz, kacagány, párducből, ez nyilván az elitre vonatkozott, de azért az íz is, amúgy a közvitézek is azért ők is normális felszereléssel rendelkeztek, amúgy volt természetesen egy ilyen rangjelző, hát a fémekből készült edények, meg ilyesmi, vagy ivókürt, meg ilyesmi, ez mind a rangot is jelezte. Nem csak a drága ruha, hanem a fegyvereknek az ilyen minősége, vagy általában a minőség nem, ez így nem teljesen pontos, mert az a minőség azért jó volt a fegyvereknek, a közrendű harcosoknak is, hanem mondjuk az, hogy a fegyverkarnak, a szabjának a nyele mondjuk ezüstözött volt, vagy volt ilyen, nem tudom, gyöngyberakás, vagy amit, tehát ilyenre kell elképzelni, hogy tehát ilyenekkel is az övcsatok, ott nagyon fontosak az övcsatok is, hogy az milyen...
Ez a rajzai is nagyon szépen visszatükrözik László.
Igen, persze. Tehát ő ezeket mindet, tehát egyrészt maga a fennmaradt régészeti anyagot is átnézte, illetve nyilván nem lehet azért a kor mostani őslakosoknak a hagyományait, meg az ő dolgaikat is úgy semmibe venni, mert nyilván egy adott kultúra, adott a földrajzi környezet, stb. Tehát azok mind nagyon, ilyen tradicionális társadalmaknak az ilyen szokásbeli dolgai nagyon lassan változnak, hogyha nem nyúlnak bele kívülről. És szerencsénk van, hogy azért még így is, hogy a Szovjetunió azért, hát tudjuk, hogy milyen ideológiailag, meg politikailag, hogy milyen szerepben tetszelget, úgymond, hogy még ennek ellenére is sikerült megőrizni. Tehát tudtuk azért még a shamanizmust is tudták valamilyen szinten még kutatni, bár Diószegi annak idején nem kapott engedélyt, hogy konkrétan már oda beutazzon, de az sem, nem azért, mert hogy most ne kutass, hanem nyilván, mert nem tudom, valami katonai komplexum, valami volt ott a környéken.
Egy picit még visszakanyarodva eleinkhez, László Gyula munkáiban arról lehet olvasni, hogy eleink alacsony termetűek voltak, olyan körülbelül 160 cm-esre tippeltem. Ugyanakkor tartásuk méltóságteljes volt, nem fecsegtek, nem magyaráztak hevesen, hanem szinte hallgatagon gondolkodtak. Valóban ilyen fegyelmezettek lehettek?
Hát így van, ez teljesen egyértelmű. Amúgy ez a 160 centi, ez nem számított alacsonynak. Ez azért ez az utóbbi, én nem is tudom, körülbelül 200 évben, amikor ugye elkezdett valószínűleg kicsit nőni az átlag magasság, valószínű, hogy a egészségügy, meg táplálkozás, meg ilyesmi okán. Mondjuk ez jó kérdés, hogy pontosan mikor nem menjünk be, mert nem értünk hozzá, de az biztos, hogy valóban, tehát itt, amit említettem, tehát a leírások, meg, tehát amiket tudunk erről, ez abszolút aláhúzzák ezt a véleményt, illetve, hogyha most gondoljunk bele az úgynevezett kalandozásokba, tehát, hogy hát azokat a hadjáratokat, hát akkor több ezer kilométert mentek. Tehát egy iszonyatosan jó szervezet, teljesen átgondol, stratégiailag szempontból, sőt utána, tehát minden, ami a hadászat, akár még modern, és úgy tudom, hogy még most is tanítják, például nem tudom, a Brentai csatának a lefolyását, az amerikai akadémián, hadi akadémián, mint ennek a stílus, harci stílusnak el. Ez a klasszikus, talán emlékszel, hogy el is sokszor előbukkan, hogy ez a megtévesztéses, több ló, mintha, és akkor már elrejtett csapatrészek, adott nyilván a terepnek is az abszolút kihasználása, folyót, igen, és ennek a ez az egyik része, tehát a taktika, ott is nyilván hát mindenkinek tudnia kell, mi a helye, természetesen azt kell csinálni, nem egyéni esként.
És ez nagyon komoly fegyelmezettség.
Így van, másrészt meg gondolj bele, hogy hogy egy ellenséges területen akár hónapokon keresztül, és nem az van, hogy nem tudom én, akkor jó, elveszem valaki, nincsen ott senki, vagy bezárkóznak, elássák, elvermelik, hát azért tudjuk, hogyha jön a ellenség híre, akkor miket csinál a lakosság. És ezért ők vittek olyan élelmiszert, ami szintén hát elég érdekes, mert ez utána több száz évig sehol nem volt ilyesmi, tehát ezek a szárított húspor, ami az igazából vizet kellett csak szerezniük. És akkor egy ilyen pempős valami, ilyen tápló valamit tudtak csinálni belőlük, illetve ezt megcsinálták tejből is, vagy tejpor. Tehát tejpor meg húsport is vittek nagy mennyiségben. Mert akkor egyszerűen nem voltak, csak vizet kellett találniuk. Tehát, hogy és ez is, hogy tehát ez óriási, maga az egész megszervezése, tehát ez egy hatalmas teljesítmény. Az, hogy milyen cél szolgált, ezt tudjuk jól korábban, az, hogy nem tudom, teljesen ilyen leértékel, vagy ezek csak ilyen rablóhagyjáratok voltak, meg ilyenek. Nem. Tehát egyrészt ott kezdődik, hogy gyakorlatilag a több funkciós volt. Általában mindegyik ilyen típus hagyjárat, az több funkciós, és azt is azért jegyezzük már meg, hogy minden hadsereg értelmszerűen rekvirált, megrabolt is. Tehát ez teljesen mindegy korszaktól függetlenül gyakorlatilag. Nagyon unikum, hogyha valaki ki volt adva, hogy nem lehet nyúlni semmihez. Tehát ez abszolút sajnos ennek a belejárója volt, de nem ez volt. Természetesen a felderítéstől kezdve a preventív háborúig, szövetséges kötés, hát tudjuk jól, tehát a krandozó hadjáratoknak a, hát most meg nem mondom, hogy most 100%-át, de nagyon túlmúló részét szövetségesként hajtották végre. Tehát, hogy egy nyugati fejedelem, király, herceg, nem tudom, valaki, követeket küldött a magyar fejedelemhez, illetve tudjuk jó, hogy Rexnek hívták, tehát ez is egy ilyen érdekes, hogy itt mi, tehát hogy fejedelem, mert a fejedelem az olyan, nem az, hogy nem pejoratív, hanem alacsonyabb, mint a király. A források szerint már a mi úgymond fejedelménket is királynak hívták. Ott van benne Rex. Kész, nem Dux, Rex. Rexnek hívták a nyugati forrásokba is. Hát egy hatalmas területnek és népességnek volt az ura. Majdnem korlátlan az a túlzás. Az érdekes, az, mert hogyha megint belemennénk, hogy sok azért ilyen tisztázatlan kérdés, az a kettős fejedelemség kérdése is, hogy mekkora volt a tényleges hatalma a vezetőnek, nyilván a törzsi vezetőknek, vagy szokták ezt mondani úgy is, hogy valamilyen szinten, tehát ez a katonai demokrácia, de hát ez is olyan érdekes módon, tehát nem a mai szemmel kell ezt a fogalmat értelmezni, hanem a korabeli rendszer szerint.
A mai tudományos életben milyen László Gyula munkásságának a megítélése?
Hát sajnos nem az, amit szerintem, amit megérdemelne, a munkássági alapján. Ha belegondolunk, azért ő már a 30-as évektől egészen, hát a 70-es évekig mindenképpen, de nyilván utána is még publikált egészen gyakorlatilag a haláláig 98-ig valamilyen szinten. És ehhez képest a 90-es években még megvolt a, hát úgymond kultusza, tehát ahogy a rendszerváltás után, tehát végül is tényleg szabadon lehetett bármilyen véleményt nyilvánítani, és így természetesen az ő véleménye is jobban előtérbe került. De azt kell mondjuk, hogy amiatt, hogy az elmélete igazából egyik félnek se volt kielégítő. Tehát úgy ezt értve az alatt, hogy a magyar őstörténetnek az én alapkoncepcióját most tekintve. Tehát, hogy aki úgy gondolta, hogy a magyarság Árpádékkal jön be, azt természetesen elutasította a kettős önfoglalás elméletet. Akik pedig úgy gondolták, hogy tehát elfogadták, hogy természetesen, hogy már 895 előtt is éltek már magyarok itt, de hát ott meg aztán elszabadult a ló, úgymond, tehát ott kezdve az, hogy már a kőkorban itt éltünk, gyakorlatilag minden előfordul. Tehát részben a korábbi könyvemet, amit említettél, ezért is írtam meg, hogy annyi téveszme van már a magyar őstörténet írásban, mivel a 89 után könyvliberalizáció is folyt, tehát mindenki azt ad ki, amit akar, és azt ír, amit akar, és így gyakorlatilag mindenféle vélemény megjelenik, a legvadabbnál a legvadabb vélemények is, tehát nem csak a tényleg a forrásokon, a szakirodalmon alapuló, akár alternatív, korábban vagy alternatívnak tekintett nézet, mert az a tetsz rendben van. Tehát azok lényeg az, hogy ezeknek a, ennek a tábornak viszont túl kevés volt már ez a kettős honfoglalás elmélet. Nyilván most is vannak, amúgy van a tudományos vonalnak most is egy vékony ága, nem sokan, akik, tehát ők se, azt a konkrétan ők se fogadják már, tehát meghalottnak tekintik, viszont abban egyetértenek vele, hogy valahol az avarkorban igen, jött be magyar népesség. És ezeken foglalkozom, hogy vajon, na akkor tényleg kik lehetnek, mikor, és ilyen óvatosan így megyünk vissza, hogy már akkor már álmos idejében, mivel már források ott is vannak, vagy jó a temetők miatt is, hogy a temetők folytonossága az is érdekes, aztán ha még megyünk vissza, hogy a... Tehát így szépen így araszolgatnak vissza, de alapprobléma ugyanaz, hogy nincsen forrás, írásos források, tehát nem fogjuk tudni, sajnos valószínűleg megmondani sose pontosan. Tehát mert, hogy lehet, hogy a kutrigúrokkal jöttünk be, lehet, hogy az onogúrokkal, avarokkal, hunokkal, tehát széles a paletta, aztán nyilván az alternatív, illetve inkább azt mondom, hogy dilettáns vonal, az meg természetesen megy tovább, hogy mondom egészen az, hogy már a kőkorba itt voltunk, stb. Amit nyilván, tehát az minden szóval lehet, hogy is beszéljünk erre, mert lehet, hogy nem éri meg, mert annak, hogyha itt élt volna egy magyar népesség, annak rengeteg bizonyítéka, írásos bizonyítéka is lenne, mind a helynevek, már a nyilván az ókori helynevekben is már előjönne, meg ez teljesen szembe megy az egész, amit tudunk a magyarságról, a mondavilágunkról, hogy keletről jöttünk, stb. Tehát az biztos, hogy az emberek, ahogy mondtam is, tehát hogy amíg az átlag emberek, nyilván éltek itt is mindig, ez a kőkortok, tehát mindig is egy viszonylag sűrűn lakott terület volt a Kárpát-medence, hát folyók, termékeny területek, erdők, tehát hogy minden megvolt, annyi, hogy mivel nyitott terület, ezért mindig egyfajta ilyen birodalmi végvidéknek számított. Tehát azért, hogyha végig gondoljuk, hogy azért a rómaiak, a szkíták is csak a Dunáig mentek, a rómaiak szintén csak a másik oldalról, igazából elsőnek az avarok foglalták az egész Kárpát-medencét, és utána, aki államot is tudott csinálni, az már mi voltunk, a magyarok. Senki más nem tudott államot csinálni. Tehát, és itt nyilván ennek a megfelelő, tehát hogy miért sikerült, az természetesen egy másik probléma, mert azért volt elég nagy ellenszél, azért azt tudjuk, hogy sok támadást kaptunk, meg nem volt egyszerű megtartani a területeket, de azért itt valószínű, hogy ez a tudat krónikánkban is visszaköszön, tehát Attiláig vezetik vissza. Úgy, mint Attila ősén. Mint tehát az Árpád dinasztián, hogy a őse Attila volt. És ez is a úgynevezett hiperkritikus vonal, ez is így lesöpri, hogy most mi ez, hogy miért lenne, meg ilyesmi. Ez egy teljesen természetes. Az, hogy egy sztyeppei civilizációban a betagozódó szövetséges népeknek az elitje egymással házasodik.
Szendrei Lászlónak köszönjük a beszélgetést. Ha kedvet kapott volna a magyarság őstörténetének tanulmányozásához, akkor látogasson el könyvtárunkba, ahol a tudományos szakkönyvek százaiból válogathat. A következő epizódunkig a műsort készítő Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtár nevében minden jót kívánunk.